Menjünk Münchenbe, de minek megyünk Münchenbe, mikor frankfurti autószalon van?
Hát egyrészt minek megyünk már bármilyen autószalonra?
Tényleg?
Ezzel a
ez most komoly? Pogi sincs?
Hát
semmi?
Pogi, gyerekek. Ez stand sincsen, nem hogy Pogi.
Micsoda, nem?
És a kínai gyártók...
Hát nekik van.
Tuti jót adják ott az autóipari sajtószakmunkásokat, nem hiszem el, hogy
figyelj,
nem.
Figyelj, barátom, nem. Tehát ezek az idők elmúltak, az autószalon, mint intézmény, az elvesztette valahol a létjogosultságát, ami érthető, tehát ez nem egy kesergés, hanem egyszer más tempója van a tájékoztatásnak. Tehát addig, ameddig ugye az autóipari seregszemle a szalonok formájában szolgáltatta a lehető leggyorsabban az információt mondjuk a nyomtatott sajtó alapú autós újságírásnál, addig értelemszerűen ott kellett lenned, és össze kellett szedned minden anyagot, és meg kellett nézned élőben minden autót, és lehetőség szerint kellett csinálnod sok interjút.
Na,
és
de akkor meg minek mentél oda ma?
Tegnap minek ment előtt. Oda, ugye? Hát, ez gyakran felmerülő kérdés bonyolult világunkban.
Régóta mondom nektek, hogy a magyar embert két dolog érdekli igazából, a minek ment oda és miből. Ez miből,
az majd a beszélgetés másik
mi
felébe kerül.
Mi finomhóri emberek vagyunk, mi az utóbbira nem kérdeztünk volna annyira.
Beszélje magad nem.
Szóval
na,
azért
több komolyságot. Müncheni autószalon, de Frankfurtból hogy került Münchenbe, meg miért?
Hát úgy, hogy Frankfurt egy idő után elkezdte nem támogatni ezt a bulit. Tehát ugye a frankfurti polgármester is kifejezte, hogy ők ugye az új PC zöld világban már nem akarnak autószalont. Teljesen értetetlen, de mindegy.
És akkor a müncheni azt mondta, hogy ők meg igen.
Igen, de a müncheni autószalon sem az a klasszikus autószalon már eleve. Tehát az első, amit megrendeztek, az sokkal inkább volt egy bicikli kiállítás, mint egy autószalon, és amúgy is inkább mobilitási kiállításként van apostrofálva ez, és nem autószalonként. Ettől még azért néhány autógyártóval kiegészülve lenne ez igazán izgalmas, mert hogy ugye a klasszikus, hagyományos autógyártók azért alapvetően inkább a távol létükkel tüntették ki ezt az egészet. Komplett koreai autóipar, komplett japán autóipar, komplett olasz autóipar.
Hát akkor ki volt ott?
Nem volt ott.
A németen kívül.
A kínaiak, nem?
Egyébként a kínaiak, hát egy kínai autószalon gyakorlatilag, tehát hogyha leraknálak benneteket oda.
Állj, ízlelgessük egy kicsit. Németország a világ autógyártásának
epicentrumának
a legfontosabb autóipari kiállítását a kínaiak uralják. Barátkozzunk meg
a ezzel. A legnagyobb stand a BYD stand volt. És egyébként eljött személyesen az alapító is, tehát hogy megadták a módját a dolgoknak.
Hát ők akarnak itt terjeszkedni most.
Ez mindent gyorsan elmond a megatrendekről az autóiparban
szerintem. Egy kicsit árnyaljuk a dolgot. Abban az értelemben, hogy egyfelől a német autógyártók is vették a fáradtságot, hogy ott legyenek, csak nem a szalonon. Hanem kérlek szépen benneteket, az új koncepció az arról szólt, hogy a városon belül legyenek elszórva egyébként nagyobb standok, tehát hogy ne kelljen feltétlenül bemenned a kiállítás területére, hogyha akarsz ezzel találkozni. A Mercedes és a BMW és a Porsche is csinált nagy installációkat Münchenen belül, ami szabadon látogatható volt. Valahol egyébként érthető, mint koncepció.
Na igen, nem tűnik rossznak. Aha.
Egyébként az Opelnek volt egy pici standja egy tanulmányautóval, és két komolyabban vehető, meg Volkswagen csoportnak természetesen volt még egy szokásosnál lényegesen kisebb standja, ahol egy ilyen GTI koncepciót, egy elektromos GTI koncepciót mutattak meg egy Cuprát, majd erre még mindjárt kitérünk, és két fontos gyártó volt, akik komolyabban vették az átlagosnál, az egyik nyilván a BMW, egyfelől azért, mert a hometown, tehát
Bajor, igen.
Otthon vannak. Egyébként nagyon jól nézett ki, amikor itt kolbászoltam jobbra-balra, és akkor egyszer csak jobbról megérkezett a BMW vezérkar Oliver Cipsével az élén. Volt egy ilyen hangulata, hogy ők oda bevonultak. Nem csőnadrágban, csak hogy a zene alatti beszélgetésre reflektáljunk. És nyilván ők tartottak ott egy nagyobb szabású bemutatót, mert ugye Neue Klasse Vision, mint koncepció autó, ami egyébként eléggé közel lesz ahhoz, amit Debrecenben gyártani fognak Szíriában rövidesen, az megjelent ott, és egy nagyon friss, nagyon érdekes és nagyon új megfogalmazása annak, amit elektromos autóként ismerünk, hiszen amit ugye elektromos autóként eddig általában megszoktunk, az valamilyen krumpli formájú, SUV jellegű, magas, nehéz, nagy autó, ami nyilván a dizájnjával hivatott valahol elrejteni az akkumulátor elhelyezésének, méreteinek és súlyának a jellegét.
Na, mert... Nem ilyennek ismerem. Én a...
Jó, Gábor, tudjuk, hogy neked valami ilyenkor...
Azt se tudja, nézd meg, mi van mögötted. Ő az, azzal jött ma, nézd.
Ilyenből is volt egy csomó.
Igen.
Jó, hát én meg a picit vezetem a városba, autómegosztóba, az is elektromos autó, nem?
Nekem igen, de ugye azok olyan autók, amiket te vezet például, amik eredendően ugye nem elektromosként voltak kitalálva, hanem
ugye,
így van, tehát azok általában belső égésűből lettek menet közben elektromosítva. Nagyrészt nyilván van olyan carsharing autó is, ami nem ilyen, mint az i3, de alapvetően mondjuk azok az elektromos kisautók azok ilyenek. Na, de a Neue Klasse-nál az az érdekes, hogy ugye egyfelől, ami nagyon izgalmas, és Debrecent ugye közvetlenül érinti, hogy nagyon sok olyan dologgal foglalkozik a BMW, ami arról szól, hogy nem az vagy nem csak az üzemeltetés irányából fogjuk meg a fenntarthatóság kérdését, hanem hogy minél több újrahasznosított anyag, minél több energia csökkentés a gyártási folyamat során, és az az energia is minél inkább zöld energiából képződjön, és minél közelebb legyünk lehető legrövidebb időn belül a körforgásos gazdasághoz. Ugye ez az igazi fenntarthatóság, hogyha az autós részt nézzük, és nyilván súlycsökkentés, meg méretcsökkentés. Tehát elindulunk egy visszafelé tartó trendbe, amit én rettenetesen üdvözlök.
Én is. Mert hogy ugye beszéltünk arról, hogy ugye milyen problémákat okoz, hogy egyre nagyobbak és egyre nehezebbek az autók, bár környezetbarát meghajtásuk van, de mondjuk a fék meg a gumikopás olyan szennyező forrás jelent, amivel lehet, hogy megoldottunk egy problémát és csináltunk
egy másikat,
igen.
Ami lehet, hogy egy kicsit kevésbé rossz, de azért ettől még meg kell oldani ezt a kérdést is. Súlycsökkentéssel sok mindent meg lehet oldani, ami nagyon érdekes, a Neue Klasse övvonala, tehát ugye az, ahol az ablak véget ér, hogy így megelőzzem a kérdésedet, vagy ameddig a fémrész tart az ajtón, hogy még plastikusabban körbe lehessen írni, az az E30-as, a legendás E30-asnak a vonalában van. Tehát beülsz az autóba, ezt nyár közepén nekünk megmutatták, de nem lehetett róla beszélni, mert embargós volt a kiállításig. Tehát elvittek minket egy olyan rendezvényre, ahol kifejezetten a Neue Klasse autóival lehetett, vagy autójával lehetett foglalkozni, és beülsz, és ez a régi idők autóira jellemző szellőség, tehát hogy körülötted sok az üvegfelület, hogy viszonylag meredek, tehát függőlegeshez közeli üvegfelületek vannak körülötted, tehát könnyebben körbelátsz, és az egész egy ilyen könnyedebb, szellősebb, szerethetőbb, kezesebb, közelebbi, bevonóbb érzetet ad. És ami még izgalmas, hogy ugye a BMW mindig kísérletezett különböző kezelési koncepciókkal. Hogyha talán mond neked is valamit az, hogy iDrive, Gábor. Hogy tudod, mi? A iDrive, a tekerős, nyomógombos kezelőfelület, amit a BMW talált ki, ami arról szól, hogy ugye mindenkinél hamarabb jöttek le erről a gomberdő történetről még.
Hol láttam én olyat? Hol ülök ilyen luxus?
Nincs neki pénze ilyenre biciklivel jár, nézd már.
Én, hogy mi az.
Na,
most elmagyarázta Gábor, mi a lényeg. Most már tudod képzelni, hogy sok gomb helyett egy nagy van.
Hát majdnem.
Majd,
de egy nagy gombra van bízva az öme a dolgoknak.
Mint az iPhone.
Hát kb. Igen. Igen. De ez ugye az autóiparban a 2000-es évek elején, 90-es évek végén ez egy ilyen hatalmas durranás volt, egy teljesen új koncepció volt. És ehhez képest ők ugye mindig egy lépéssel előrébb vannak ebben a kérdésben, és a Neue Klasse-ban egy szélvédőre vetített, alapvetően gombok nélküli, a szélvédő teljes alsó sávját elfoglaló, alapvetően gombok nélküli, és a kormányról irányítható, illetve természetesen hangvezérléssel irányítható koncepció az, amit megvalósítottak.
Kit érdekel? Hát figyeljen el A-ból B-be, és igen, legyen ablak az elején.
Ezzel én is így vagyok alapvetően, már mint az, ami az autózás kor részét illeti, de hát a felhasználók jelentős része, különösen egyébként az ázsiai felhasználóknak a jelentős része ugye egyre inkább kütyüként tekint erre az egész történetre. Aha. És az új dolgok ilyen szempontból rettenetesen fontosak, meg még valami, króm, meg mindenféle ilyen dolog, ami energiaigényes, még egy kicsit így a hogy mondjam, a luxi részét hangsúlyozni a dolognak, ezek így teljesen el fognak kerülni. Tehát a bőr és króm, meg fa, meg ilyesmi, ezek nem lesznek az újabb autókban.
Ha nem, hát préset, bambusz,
mindenféle újra felhasználható, meg
szalmapálából font,
tengerből kihalászott, meg mit tudom én, de egyébként ezek tök jól ki vannak találva.
Most nem gúnyból mondtam.
Nem, egyetlen nem.
Kamu minden, ami a gazdasági válságról, meg a recessziós veszélyről szembe jött, hogyha itt
meg az autóipar, az európai autóipar végnapjairól.
Most értettem meg, tehát, hogyha megy ez a luxizás, és erre akkora hatalmas igény van, hát akkor
de egyébként, ugye
de figyelj, tök inspiráló lehetett az egész. Én bevallom őszintén, neked rengeteget beszélgetünk erről heti egyszer, én így belefáradtam. Ez egy ilyen megoldhatatlan valaminek tűnt. És tök jó hallani, hogy az autóipar meg teszi a dolgát, ott vannak a mérnökök, gondolkodnak azokkal a trendekkel számolva, amik vannak, és ne, mit ad Isten, karnyújtásnyi távolságban vannak ezek a fejlesztések. Ez tök jó. Egy kicsit tegyük, visszaadta a hitemet az ágazatban.
Tegyük azért hozzá azt, hogy Oliver Cipsev BMW vezérként az egyedüli, aki gyakorlatilag kijön a fényre, és egy politikai spektrumba lépve hajlandó arról nyilatkozni, hogy ez a 2035 úgy, ahogy van, marhaság, nem lesz megvalósítható, nem lesz meg addigra az infrastruktúra és társadalmi feszültségeknek a tömkelegét fogja
igen, de erre,
generálni.
De erre mit mondott a német parlament?
Hogy tegyük kötelezővé a...
Igen, hogy minden 10 falu építsen egy templom helyett egy elektromos autót.
És az EU az a német területből áll egyedül? Vagy nem. Esetleg gondoltak mondjuk a dél-olaszokra
is? Hát a németek
is?
Tudnak majd autózni, a dél-olaszok meg...
Ja, értem, jó, hát akkor tök jó az EU. Megint eljutunk de... ugyanoda. Na, lényeg a lényeg...
Mikor szoktak annyira egymásra gondolni? Tehát oké, vannak az EU-nak nagyon komoly előnyei, de hát az egyes országoknak, a választópolgárainak a nagyobbik része az nyilván a saját érdekeit nézi, tehát nem fog azzal foglalkozni.
Nem, én nincs ezzel semmi probléma. Én annak örülök, hogy valaki az autóiparból még fölemeli a szavát ez ellen. Egyébként találkoztam személyesen Luca de Meo-val is, aki az Európai Autógyártók Szövetségének az elnöke, és egyébként a Renault csoportnak az elnöke.
Ő is felszólalt a 2035-ös dátum ellen, tehát nem csak a BMW.
Hogy működik? Hello Luca, I'm Gábor from Hungary. És
pontosan után, így.
De igen, és oda
és akkor elmondom, hogy...
Miközben a sörcsapból...
Ez egy esti rendezvény volt.
Nem, hogy Gábor from Hungary. From the best radio station in Hungary.
Ennyi.
Millás reggeli.
Igen. És minden kapu megnyílt.
És akkor visszakérdez, hogy arról már hallottam.
Igen. Minden reggel azt hallgatom.
Igen. Szólj már srácoknak, hogy a podcast délben legyen fel,
nyelvleszké,
nem bírok estig várni.
Nyelvleszkék Andrással az a kedvenc rovata, amikor próbálok franciául és vagy németül beszélni. Igen, meg angolul. Na mindegy. Szóval igen, vissza a több komolyságot ebben. Igen.
Ott volt Luca de Meo, mert hogy egyébként meg a másik autógyártó, akiről szólni kívántam, az a Renault volt, aki komolyan vette ezt az egészet, tehát az átlagosnál nagyobb standjuk volt, és itt egy nagyon fontos újdonságot mutattak be. Egyébként szerintem az egyik legjobb piacon lévő villanyautó az a Renault-hoz kapcsolódik, ez a Megane-nak az elektromos változata, és ennek egy nagy problémája alapvetően, hogy viszonylag szűk, tehát egy viszonylag kicsi autó. Nyilván ezért jó a légellenállása, ezért jó a fogyasztása, ezért jó a hatótávja, de hát egy ennél egyen nagyobb autó kell azért alapvetően ahhoz, hogy ez családi autóként tökéletesen működjön. És hát akkor törpöltek, hogy mi legyen ebből, és kihozták azt, hogy hát a Scenic az egy kellően bevezetett márkanév ahhoz, hogy európai vásárló tudjon ezzel valamit kezdeni, hiszen millió számra gyártott, és egyébként az autóipart bizonyos értelemben forradalmasító koncepció volt a 90-es évek közepén az első Scenic. Meg is kapta annak idején, amikor ez még egyébként ennél szerintem sokkal rangosabb volt az évautója díjat. Azóta már egy picit ez is másról szól. Nem mondom, hogy nem fontos, csak egy picit másról szól. És hát ugye az egyterűt, vagy a magasabb építésű, de még nem SUV koncepciót, azt azért az alapvetően ők vezették be. Az egy más kérdés, hogy a Mitsubishi meg mások már korábban csináltak ilyet ebben a kategóriában, de a Scenic volt az, ami ezt tömegtermékét tette. És most bemutattak egy olyan autót, ami WLTP szerint 600 km fölötti hatótávval rendelkezik, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlati életben is fog tudni mondjuk 400-at.
WLTP? Mi a
WLTP? Lakástakarékpénztár V-vel.
Mi az a tép? Milyen?
Ez a standardizált fogyasztási meg hatótáv.
De ez a valóság, vagy az elmélet?
Ez mindig az elmélet. Ez elmélet, ugyanaz, mint a fogyasztás.
Mennyi a valóság és az elmélet,
azt mondja, mondjuk
a különbség, ugye átlagosan?
Hát egy 30% nagyjából.
Jó, akkor ebből annyit vonjunk le, csak azért.
Akkor ennek mi értelme a mutató? Mindegy, most nem akarom félrevinni a beszélgetést.
Mindegyikből levonom ugyanezt, és akkor nagyjából megvan, ami van.
Ez olyan, mint a hirdetésben, hogy akkor van a listaár, és mennyi kedvezményt adsz a listaárból.
Igen.
Nem értem ezeket a folyamatokat, mindegy, hagyjuk, menjünk tovább.
A lényeg, hogyha 600 kilométert mondanak valamire,
akkor az 400, jó?
400-450, és az már egyébként szerintem egy átlagember számára teljesen vállalható történet. Na, ugye, jó,
az mondjuk azért a Gede nem tud ilyen leruccanni Horvátországban.
Nem, de hogyha ugye az az infrastruktúrális beruházás hullám a gyors utak mellett, meg az autópályák mellett meg fog valósulni, ami ugye arról szól, hogy 60 kilométerenként minimum legyen egy villámtöltő, akkor minden további nélkül meg lehet ezt oldani. Egy bizonyos elektromos autó penetrációig bezárólag.
Tehát én ez annyira már... kíváncsi, hogy hol van az a pont, ahol ez áttör, ahol már azt mondják az emberek, hogy elmennek indulni hosszú távon is, és standard egy autónak elgondolkodnak az elektromosra.
Ez sok mindennek a kérdése, például annak is, hogy mennyire tervezhető ez az egész. Tehát, hogy mennyire tudod biztosan, hogy ott, ahol jelölik, ott, ahol megvan, ott tényleg működik, ott tényleg lehet fizetni, ott tényleg elindul, ott nem tényleg annyi a teljesítmény, nem kell sorbálni. Tehát, hogy de egyébként annak, aki az életét eléggé tervezhető ütemben csinálja, és csak egyszer-egyszer megy hosszabb utakra, annak egyébként már van bőségesen olyan megoldás, ami ezt tökéletesen ki tudja szolgálni. És ami a szerencsés fordulat volt, hogy kaptam egy slotot, és tudtam beszélgetni Fabrice Cambolival, aki a Renault-nak a főnöke, tehát a márkának a főnöke, nem a grupnak, mint Luca de Meo, hanem a Renault márkáért felelős.
Csőnaci?
Nem volt csőnaci, nem volt ilyesmi.
A dizájnereken van, azokról még nem beszélt. Most az autóipari vezérekről beszélt, akik konzervatív megjelenési stílus.
El kell mondjuk zárulni, miért húzunk ezzel, mert hogy megemlítettük, hogy a Facebook folyamatosan az autóipari címbikkel közös képeidet dobta föl nekünk, és Mihálovics Kartás megállapította, hogy
mindig csőnaciban
van. De kiderült, hogy nem, az csak úgy látszik a képen.
De a dizájnerek jellemzően ugye érdekes szemüvegekben, feketében és csőnaciban vannak, ez tény. Tehát innen.
Mert mondtam én előre, rajta tartom én a szemem ezeken a dolgokon. Igen.
Na, és akkor nyilván az első kérdésem az volt Cambolive úrhoz, hogy akkor most pontosan hogy van ez az európai versenyképesség? Mit fogunk tudni csinálni a kínaiakkal? És hát tulajdonképpen azt mondta el, amit alapvetően én is szoktam egy picit pedzegetni, hogy a hálózat, tehát az, hogy van egy működőképes, márkakereskedői, javítói hálózat, az egy olyan előny, amivel nem rendelkeznek az új belépők. Be lehet magukat vásárolni ezekbe, de az egy más történet, és sokkal tovább tart, és rengeteg pénzbe kerül. Ezzel rendelkeznek az európai autógyártók, ez mindenképpen egy előny. Egy másik előny, hogy ismerik jobban a saját vásárlóikat, tehát a kínai inváziónak is feltétel az, hogy adaptálódjon valamennyire az európai ízléshez, meg az európai helyzethez, ahogy egyébként fordítva is igaz, tehát ahogy bármilyen más autógyártónak is adaptálódnia kell a kínai ízléshez. Érdekelt az, hogy be fognak-e lépni az ügynöki modellbe, amit ugye mindenki erősen propagál, vagy hát a szakma egy jelentős része úgy gondolja, hogy ez lesz a megoldás, ez lesz az, amivel csökkenteni fogják a retail költségeket, ugye amivel mindenki foglalkozni akar. A Renault ebben nem hisz, ők a hagyományos utat követik, és...
És ezt megerősítették most is.
Igen, aminek én... Tervezik a változtatást. Ennek én örülök, mert szerintem ez egy alapja annak, hogy ez egész jól működjön, és hát ami nagyon fontos, hogy maradványértéknövelés, ez azért lényeges kérdés, mert így lehet alacsonyan tartani a nyugat-európai leasingdíjakat, ami végső soron mindig a mérvadó akkor, amikor választ mondjuk egy cég magának cégautót. Tehát mennyi a havi költség, és azt alapvetően befolyásolja az, hogy mennyi az, amennyiért mondjuk három éven belül el lehet majd adni az autót. És ebben ugye az ide-oda rángatása az áraknak, mint amit látunk bizonyos versenytársaknál, az eléggé ki tudja ütni a flottakezelőknek a választási lehetőségei közül egy-egy márkát. Mert ugye nem tudott számolni, de ezek annyira érzékenyen vannak kidekázva ezek a dolgok, hogyha valaki gondol egyet, és drasztikusan csökkent az áron egyik napról a másikra, akkor borul az egész üzleti modell. Tehát tulajdonképpen te azért vagy szerződésbe valakivel 2-3-4 évig, és szolgáltatsz valamit, mert minden része ennek a képletnek, az üzemeltetéstől, a biztosításon át, a cégautón keresztül a...
Na most, ha jól értem, akkor a Tesla ezzel kírja magát ebből a...
Addig, amíg nem lesz ez egy tervezhető dolog, vagy egy kredibilis dolgot nem fognak tudni adni ezeknek a flottakezelőknek, vagy nem találnak ki nekik külön árakat, az is egy megoldás. Tehát nem mondom, hogy ez nem lesz, csak valahol ekkora hatalommal rendelkező milliós autóparkokat üzemeltető cégeknek kell, hogy legyen az üzleti modelljüknek erre a részére valamilyen válaszuk. Mert az nem fog működni, hogy nem adunk senkinek semmilyen plusz kedvezményt, de magunk rángatjuk oda az árakat, ahova akarjuk. Akkor nem fogunk ilyen autót berakni a parkba, mondják erre a flotta üzemeltetők. Ennélkül is lehet élni. Tehát, hogy ez se azt jelenti, hogy ettől még, nem tudom, sikertelenségre vagy károsztatva, de volument generálni rövid időn belül, amire továbbra is szükség van, hogyha ugyanazt a történetet akarjuk mesélni, ahhoz ez kell. És akkor még egyetlen egy nagyon gyors dolog, a brit sajtó kérdezte a Volkswagen csoport egyik képviselőjét arról, hogy akkor mi lesz a Seattal, és ment egy nagy kört a...
Az egész sajtó bazzett, hogy megszűnik a Seat.
Na, de ez nem így van. Tehát ez nem így van. Az, hogy megszűnik egy márka, ugye, az többféleképpen működhet. Általában azt azonosítják ezzel a vásárlók, hogy akkor csődbe ment, megszűnik, nincs. Erről eleve szó sincsen. Arról van szó, hogy van egy márka, amit gyakorlatilag a 80-as évek közepe óta próbál ide-oda pozícionálgatni a Volkswagen csoport.
Erről egyszer már beszéltünk hosszan, igen.
Így van, és akkor 5 évvel ezelőtt megkapták a végső ötletet, ami úgy tűnik, hogy működik, hogy egy eddigi inkább valamilyen almárkaként vagy felszereltségi szintként funkcionáló Cupra márkanévből csinálnak egy külön line-t gyakorlatilag, ami arról szól, hogy saját modellek, sportosabb modellek, magasabb áron értékesíthető modellek, ami nagyjából az Audi alá van közvetlenül hierarchia szintjén rakva. És nyilván, amikor azt látják, hogy a pénz, meg a figyelem, meg a marketing tevékenység, meg minden megy a Cupra irányába, a saját irányából meg egy kicsit elhúzzák a lóvét, akkor adódik az ötlet, hogy miért nem megy minden végén Cupra irányába. És valószínűleg ez fog történni, mert ezt még mindig se nem cáfolták, se nem erősítették meg, de aki mondjuk azon gondolkozik jelenleg, hogy akkor merjek-e még Seatot venni, vagy sem, nyugodtan. Tehát ugyanúgy ott lesznek a gyárak, ugyanúgy ott lesz minden, ugyanúgy VW csoportos technika. Ez csak lehet, hogy mondjuk az évtized végére már, amikor beballaga abba a szalomba, ahol általában kezelik az autóját, vagy szervizelik az autóját, ott már nem a Seat márkanévvel fog találkozni, hanem a Cupra márkanévvel, de minden ugyanúgy fog működni. Tehát az egy ilyen...
Hát csak sokkal drágább lesz.
Hát ide akkor majd elmész a koncernen belül, vagy egy másik cégnél valahova, vagy egy kínaihoz, vagy akárhova, és megveszed azt az autót, ami aktuálisan érdekel.
Hát akkor
téged.
Mégis kivezetik szép lassan, ez a, te is azt
de
mondod.
De a kivezetés, meg a megszűnik jogútód nélkül, meg ezek között nagyon nagy különbség van. Tehát aki mondjuk azon parázik, hogy el fogja tudni adni az autóját, persze, hogy el fogja tudni az autóját. Lesz-e alkatrész hozzá? Ja, persze, hogy lesz hozzá alkatrész. Tehát, ha most tetszik abból valami, akkor nyugodtan meg lehet venni.
Oké.
Na, akkor kimerítettük.
Hát köszönjük.
Hát ez volt a Müncheni autószalon.
Nem mondjuk még egyszer, mert hallgatók...
Megkérdezte valaki, hogy a sört csapoltak-e azért?
Egyébként de volt az is este. Meg, sőt, nem, hát igazából napközben is van, hogyha bemész a...
Biztosak voltunk benne.
Színfalak mögé, de hát azért sörrel nem lehet újságot írni, érted, napközben. Jó, na. Hát
legyen ez a mottoja a mai beszélgetésnek, hogy valami tékövét a hallgatóknak legalább.
Nekem az szokott lenni a tapasztalatom, hogy ugye sok az elgépelésem abban a pillanatban, hogyha megkezdem a műszakot.
Mindenkinek van egy rendes elfalazása, hát ez minden szakmában alapkövetel.
Így van.
Na, köszönjük szépen akkor Várkonyi Gábornak, a kiküldött tudósítónk visszatért Münchenből az autószalonról, és az ottani tapasztalatokat, benyomásokat osztotta meg veletek. Köszi Gábor, szép napot!
Sziasztok!